Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Balázs Péter egyetemi tanár, volt külügyminiszter, Magyarország első uniós biztosa. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
A legutóbbi kormány és államfői csúcstalálkozón többen is a történelmi lépésként értékelték az Európai Unió védelmi dimenziójának erősítését. Annyira történelmi, hogy előbb-utóbb egy közös hadsereg is lesz belőle, vagy annyira azért nem?
Még az is lehet belőle. Nagyon érdekes fordulatot látunk. Ennek azért az alapjai megvoltak. Benne van az alapszerződésben is a közös biztonsági és védelmi politika. És hát, ha nagyon visszamegyünk az unió történetében, akkor láthatók a védelempolitikai próbálkozások. Még előbb, mint a közös piac.
50-es évek. Így van,
1954-ben volt egy ilyen védelmi közösség terv, aztán azt leszavazták, előtte egy-két évig dolgoztak rajta, történetesen épp a franciák szavazták le, de ott volt a NATO. És a NATO védelmet biztosított, és a NATO-n belül vált lehetővé az, hogy 6 NATO tagállam csináljon inkább egy közös piacot, egy szorosabb gazdasági szövetséget, és úgy indultak el. Nem volt annak se külpolitikája, se védelmi politikája, ezeket később próbálták hozzáépíteni, és talán most az adott egy lökést ennek a gondolkodásnak és cselekvésnek, hogy az amerikai barátság, szövetség egy kicsit bizonytalanná vált, kicsit kiszámíthatatlanná vált, Trump elnök viselkedése miatt. Senki nem mondta föl a NATO szerződést, de azért nem árt, hogyha Európa önmagára is számíthat. Körülbelül ez van mögötte.
De mennyire válik bizonytalanná az amerikai elnök viselkedése miatt ez, amikor a külügyminisztere, meg a hadügyminisztere azt mondják, hogy a NATO nagyon is fontos dolog, és nem változott semmi. Ezt úgy kell csinálni, ahogy eddig csináltuk.
Nos, az amerikai elnök először azt mondta, hogy a NATO egy idejét múlt dolog, ezt mondta még a kampány idején, később ezt nem ismételte meg, és elment az első nagy külföldi körútja alkalmával Brüsszelbe, ott találkozott külön az EU és külön a NATO tagállamok vezetőivel, azt várták, hogy mondja ki, erősítse meg a NATO-t megalapozó washingtoni szerződés 5. cikkében foglalt kölcsönös védelmi kötelezettséget. Olyan jó lett volna hallani tőle.
De nem tette meg.
És nem tette meg. És sehogy nem tette meg. Az alelnöke mondta, Tillerson külügyminiszter szintén mondta, de azért az elnöktől jó lett volna ezt hallani. Tehát azért Trump körül van egy kis bizonytalanság, ami körül lengi. Én ezt inkább kiszámíthatatlanságnak mondanám, és erre azért ő rászolgált, hogy így tekintsenek rá. A másik oldalról pedig ott van egy egyre növekvő, egyre erősödő orosz revanzsizmus, expanzionizmus, tehát van valódi veszély, és akkor még nem beszéltünk a diffúz veszedelmekről, a terrorizmusról, a kiberhadviselésről, és nagyon sok olyasmiről, ami már túl is lép a NATO által szorosan vett védelmi vonalakon.
De hogy kell elképzelni egy közös európai uniós védelmi dimenziót a gyakorlatban? Mit kell először csinálni? Az uniónak vannak ilyen nagyon szép nevű kezdeményezései, amelyek a gyakorlatban nehezen láthatók.
Két irányba indultak itt el az uniós vezetők, és úgy látom, hogy az egyik az valamiféle közös európai hadseregnek a fölállítása, ami nem olyan nagyon nagy művelet, hiszen tulajdonképpen a NATO-ban is a nemzeti hadseregek vannak nemzeti egyenruhákban, csak közös parancsnokság alá helyezve, és vannak közös műveleti tervek, közös felvonulás, védekezés, de ezek attól még francia, holland, lengyel és egyéb katonák.
De most ugyanazok a hadseregek vesznek föl kedden egy másik egyenruhát, mint amit hétfőn viseltek?
No, pontosan ez volt, s maradt is talán a dilemma mostanáig, hogy hát ugye vasárnap egy templomba tud járni az ember, nem kettőbe, legalábbis a spórol az idejével. Ezt a dánok mondták nekem annak idején, hogy ők nem tudnak két felé szolgálni egy hadsereggel, nekik egy valaki adja ki a parancsot, hova kell fölvonulni, hol kell megvédeni a szövetségeseket. Na most ez fölmerül egyébként is, de azért ezen túl lehet lépni. Tehát lehet olyan munkamegosztást találni, amitől még a NATO is megtalálja maga helyét, és adandó alkalommal egy egyesített európai hadsereg is tud lépni, de még inkább lehet találni feladatokat, hogyha a funkciókat választjuk szét, és azt mondjuk, hogy például bizonyos fajta fenyegetések ellen, mondjuk a terrorizmus ellen, az európaiak lépnek föl, összefognak, egyesítik az erőiket, kiberhadviselés ellen, tehát funkciók szerint válogatják szét a feladatokat, attól még, ha nem is ideális, hogy két szövetség van egymás fölött alatt, de attól még a kettő elfér.
Azt lehet látni, hogy egy közös európai haderő mire való volna azon kívül, hogy mondjuk a benne lévő tagországok politikai meg gazdasági súlyát képes lenne megmutatni?
No, még mielőtt válaszolnék, azt mondtam, hogy két szempont volt, a másodikhoz még nem jutottam el. A második az a hadipari együttműködés. De erre most elég nagy hangsúlyt helyeztek a legutóbbi EU csúcson, hogy lássák el az európai iparágak az európai hadseregeket modern felszereléssel. Ebben van egy ilyen rejtett Amerika ellenesség. Tehát, hogy ne csak amerikai felszerelést vásároljanak, van Európában is kitűnő hadipar, repülőgépgyártás, járműgyártás és még nagyon sok egyéb kézifegyverek. Vásároljunk európai fegyvereket és termékeket. Ez a másik.
Bocsit, ez fogja erősíteni az amerikai-európai barátságot?
Hát attól még az európai-amerikai barátság remélhetőleg fönnmarad, de valóban van egy ilyen Európa önmagáért, Európa összezár. Ebben egy kicsit már a Brexit is benne van a háttérben, tehát a Trump hatás, a Brexit hatás összeadódik, és azért azt látjuk, hogy most a német-francia együttműködés eléggé megerősödött, és húznak előre az egyik ilyen terület. Ez a fajta védelmi együttműködés, és valóban Európa erejét meg lehet mutatni, mert ugye Európa ereje nagyon egyenőtlenül jelenik meg a világban. A gazdasági hatása óriási, ugyanakkor külpolitikailag széttagolt, ott azért inkább a tagállamok látszanak, és védelempolitikailag pedig be van ágyazva a NATO keretébe. Hát most próbálják valamelyest közelíteni egymáshoz a gazdasági, a külpolitikai és a védelmi dimenziót, hogy Európa mutassa jobban a saját valódi világpolitikai súlyát.
De ki fogja megtestesíteni Európa világpolitikai súlyát? Nincs európai külügyminiszter, pedig arról is évtizedek óta beszélnek, hogy kéne, hogy legyen.
Hát én nemrég találkoztam vele Brüsszelben a múlt héten, Federica Mogherini, aki ugye a külügyi főképviselő. Hát miniszternek nem szabad hívni, nincs is olyan jogosítványa, de azért formálisan lenne. A kérdés az, hogy milyen megbízást, milyen feladatokat kap. Itt is látható, hogy még mindig jobban bízunk egyes nagy tagállamok küldetésében, hogyha baj van mondjuk Törökország a menekült ügyben, azért jobb, hogyha Angela Merkel megy oda, és ő ad súlyt az európai szónak, hogyha Ukrajna ügyében kell tárgyalni mondjuk az oroszokkal vagy ukránokkal, hát azért a német kancellár meg a francia elnök kézenfogva az többet jelent. Ugye korábban még beállt ebbe a vezetőcsapatba az angol miniszterelnök is többször, például Irán ügyében. Tehát jobban bízunk, hogy nagy súlyú államok vezetői képviselik az európai érdekeket, de azért van egy olyan megbízott, fő megbízott, aki ezt el tudná látni, mert a személyes kvalitásai megvannak, a mandátuma hiányzik hozzá.
Kitől kellene mandátumot kapni? Az unió összes tagállamától? Az annak széttartó érdekei szerint is?
Senki mástól, mint a tagállamoktól. Tehát nincs más hatalom az Európai Unióban, bárki bármit mond, mint a tagállamok. Ők a részvényesek, ők ennek a cégnek a gazdái. Van, amiben mindenkitől kell felhatalmazás, például, hogy a játékszabályainkat megváltoztassuk, az alapszerződést, hogy bármilyen új hatáskör uniós szintre kerüljön, ehhez mindenki kell. Ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy valakit kiadnak, ugyanígy mindenki kell ahhoz, hogy új tagállamot fölvegyünk. És mindenki kell majd ahhoz is, hogy az angolok távozásának a feltételeit megszavazzák. És van egy másik változat, ami most kezd erőre kapni, hogy ha van olyan közös cél, ahol a célban egyetértünk, de a megvalósítás módja tekintetében talán különböznek a felfogások. Ott tegyük lehetővé, hogy országok egy csoportja gyorsabban haladjon a közös cél felé, ugye ez a kétsebességes EU. Ennek a modelljei léteznek, ismertek, az eurót szoktuk felhozni, meg a Schengenit, tehát van egy magasabb emelet, ahova bizonyos feltételekkel lehet föl lépni, és ilyen módon működhetnek például külföldi katonai missziók, béketeremtő missziók, de meg lehet gyorsítani például éppen a védelmi együttműködést is.
De az látszik már, hogy ebbe a magasabb emeletbe ki akar tartozni, és ki nem? Nem mindenki szeret magasan lakni például.
Ennek az éke, tehát a vezető ereje az nagyon jól látszik, ez a német-francia páros. És ez most talán az utóbbi hetekben tisztult le, azok után, hogy Emmanuel Macron megnyerte a francia elnökválasztást, és utána megnyerte hozzá a parlamenti többséget is a júniusi nemzetgyűlési választásokon, tehát egy nagyon erős vezető pozíciót. Neki van egy kitűnő programja, nagyon világos, nagyon velős célkitűzésekkel, és Angela Merkel, aki a dolgok jelenlegi állása szerint nyerésre áll a szeptember végi Bundestag választásokon, felsorakozott mellé, és olyan történt, formai ugyan, de nagyon mély tartalmi üzenete van, közös sajtótájékoztatót tartottak ketten a legutóbbi EU csúcs után. Erre emberemlékezet óta nem volt példa, én nagyon régóta figyelem az Európai Uniót, nem emlékszem ilyen közös német-francia sajtótájékoztatóra.
Van valamilyen közös víziójuk is az Európai Unióról kettejüknek? Mert Macronnak van egy nagyon részletes terve.
Én azt hiszem, hogy van. Persze mind a kettőnek van külön-külön sajátja is. A Macron most világosan elmondta, hogy ő az euróövezet gyorsítására szeretné helyezni a hangsúlyt, sőt, az euróövezetet ellátná felszerelni bizonyos intézményi háttérrel is. Ez francia ötlet volt, hogy legyen egy külön saját parlamenti közgyűlése az eurozónának. Legyen egy pénzügyminisztere, ami nagyon indokolt egyébként, hogyha közös pénz van, ahhoz egy miniszter is illik. És ezen a nyomon elindulnának, ami azt jelenti, hogy ha ez nyitott marad, akkor nincs vele semmi nagy baj. Most Angela Merkel azt mondta, hogy ez neki is tetszik. Ez elő is egyetért. A másik, a német felfogás az inkább arról szól, hogy ha egyszer közös pénzünk van, akkor ahhoz közös költségvetési fegyelem is tartozik. Tehát a németek mindig ezt...
Ez a német mánia.
Ez a német mánia, így lehet gazdagodni, hogyha valaki spórol, és fegyelmezetten bánik a pénzzel. Itt Európában azért van egy úterágazás, ahol a déliek inkább azt szeretik, ha valahonnan jön pénz, és azt el lehet költeni gazdaság élénkítésre. A németek pedig tudják, hogy a valahonnan jövő pénz az rendszerint tőlük jön, tehát tőlük várják, ezért ők azt mondják, hogy módjával tessék fegyelmezetten gazdálkodni, és akkor mi beszállunk a finanszírozásba. Tehát a gazdaság élénkítésnek és a költségvetés és általában a gazdasági fegyelemnek valamelyest eltérnek az elméletei a két nagy ország esetében, de én úgy látom, hogy egyre több dologban egyetértenek, és hogyha valóban a ma még beláthatatlan és elég távoli német választások megerősítik Angela Merkel pozícióját, akkor ebből az következik, hogy Németország és Franciaország elhúz gyors iramban előre, és aki akar, aki tud, az mehet velük.
De akarnak-e a németek és a franciák lapot osztani a britek nélküli többieknek az Európai Unióban?
Én azt hiszem, hogy ebben a franciák egy picit önzőbbek, tehát ők szigorúbban válogatnak meg, a németek garantálják a nyitottságot. Tehát azért kell Németországra nagyon figyelni, mert Németország az euróvezet kezdete óta azt mondta, hogy mindenkinek van helye ezekben a magasabb integrációs szegmensekben. Soha nem fogjuk becsukni az ajtót, amikor külön tanácskozunk, ha többiek is hadd hallják, amit mi csinálunk, hát a kedvük támad, hogy csatlakozzanak hozzánk, és az ajtó olyan értelemben is nyitva marad, hogy aki akar és tud, és megfelel a követelményeknek, az igenis jöjjön át a belső szobába, és legyen tagja az Euróvezetnek, vagy bármi olyan szűkebb együttműködésnek, amit mi vezetünk, vagy mi javasolunk.
Például Magyarország mit veszítene, ha a csatlakozást, és mit, hogyha a távolmaradást választja? Nyilván mérlegelni kell az előnyöket, meg a hátrányokat, mozgás térkérdése is ez.
Hát ennek a próbája jelenleg is folyik, ugye Magyarország nincs az Euróvezetben, itt van tőszomszédságunkban két példa, Szlovákia és Szlovénia, most Ausztriáról nem is beszélve, látjuk, hogy ők hogyan boldogulnak, mit veszít, elveszíti egy-két autonóm pénzügyi eszközét, például az árfolyam politikát, a leértékelő, felértékelő árfolyam politikát, amivel az export-importot lehet valamelyest befolyásolni, mozgatni. Elveszíti a költségvetésben képezhető titkos tartalékok eszközét. Tehát az, hogy bizonyos euró árfolyamon megtervezik a költségvetést, és hogyha jól spekuláltak, akkor még több pénz lesz, mert változik az euró árfolyam. Megnyeri az árfolyam biztonságot, a kiszámíthatóságot, és a közvetlen kapcsolódást az Euróvezet országaihoz és annak a befektetőihöz.
De az, bocsánat, az Euróvezet az most elég biztonságos? Hát még mindig él a görög válság. Olaszországban épp most nem mentenek meg két bankot. Rettenetes bajok látszanak az Euróvezet gazdaságával.
Ugye az Euróvezet úgy hangzik gyakran, mint hogy egy ilyen kemény mag lenne, holott az Euróvezet az EU túlnyomó részét öleli föl országokban és népességben meg még inkább. Az EU legerősebb tagállamai képezik az alapját. De ugye alig valaki hiányzik, ez az arány még tovább javul, hogyha az angolok kiszállnak, mert ők voltak a legnagyobb nem euró ország. Tehát csak a peremről marad le néhány tagállam, köztük Magyarország, és ennek azért az alapja ez a nyugat-európai nagyon fejlett iparvidék, a német gazdaság, a Benelux, a Olaszországon belül az észak-olasz iparvidék, Franciaországnak is az erősebbik része, tehát itt egy olyan a világ egyik legfejlettebb övezete. És ennek a pénze az euró. Tehát az nem rossz dolog ehhez tartozni, és ebben a közös vállalkozásban részt venni. Én azt hiszem, hogy Magyarországot húzná magával. Nagyon fontos lenne persze az időpont, hogy Magyarország mikor állna át. Ugye ennek ma körvonalai sem látszanak, mert a kormánynak nem áll szándékában az Euróvezethez csatlakozni. És a másik, ami hát létfontosságú lesz majd egy napon, hogyha tényleg oda eljutunk, az az árfolyam, amin átváltjuk az életünket euróra. Tehát az egyáltalán nem mindegy, az talán a legfontosabb politikai és gazdasági kérdés, hogy most hány forintból lesz egy euró, 300-ból, vagy 320-ból, vagy mennyiből.
De nem kéne nekünk is ugyanolyan hatékonyan dolgoznunk, ha az Euróvezetőhöz akarunk csatlakozni, mint mondjuk a németeknek? Ha nem akarunk sokkal kevesebb eurót a hó végén, vagy jövő hónap elején a fizetésünként hazavinni?
Ezeket a különbségeket az Euróvezet elbírja. Tehát a pénzrendszerek általában nagyobbak, tágabbak, mint a gazdálkodási körök. Németországon belül is óriási különbségek vannak. Tehát az ember összehasonlítja a bajorországi, vagy a hesseni, ugye Frankfurt környéki gazdasági és életszínvonalat, a Mecklenburg előpomeránia, a volt NDK északi részével, óriási különbségek vannak. Magyarországon belül is, ugye Győr, Moson, Magyarovár környéke, vagy Szabolcs-Szatmár között. És ezt lehet kezelni egy gazdálkodási térségen belül, tehát ehhez az ugyanaz a pénz nem hátrány, sőt talán éppen előny, mert közvetít kiegyenlítő hatásokat is.
Mennyire tűnik tartósnak Emmanuel Macron rendszere most? Megnyerte az elnökválasztást, meglepetésre megnyerte a nemzetgyűlési választást, de nagyon kicsi volt a szavazáson a részvételi arány.
Én azt nézném itt Macron esetében minden újdonság és minden csoda mellett, hogy a szinte semmiből jött egy új párt, és ez megnyeri a parlamenti választásokat, és ugye 11 elnök jelöltből befut valaki, akire nem is nagyon fogadtak az elején, és közben emelkedett fel. De az igazi kérdés az, hogy kikből áll az ellenzéke? Kik a kihívói? Kik tudják megingatni a hatalmát? Kik tudnak vele versenyre kelni. És ma Franciaországban nem látszik olyan politikai erő, és olyan politikusi személyiségek sem, akik Macronnak a belátható rövidebb távon komoly kihívást jelentenének. Ugye itt a szélsőségekre figyelt mindenki, hát Marine Le Pen korlátait kitapasztalhatta ő maga, hogy ennyi és nem több. A bal oldalon a szocialistáktól a szélső bal, a volt kommunisták, Mélenchon és csapata vittek el szavazatokat. Úgy néz ki, hogy a köztársaságiak, ugye François Fillon, ők eléggé leszerepeltek, nincsen komoly kihívója. Tehát Macron ma egy nagyon erős pozícióban van Franciaországban, olyan pozícióban, ahol nyugodtan elkezdheti a programja valóraváltását, talán még veszélyes is ránézve, hogy nincs igazi kihívója. Ugye ilyen elemzéseket most már lehet olvasni, hogy ki fogja kordában tartani ezt a nagyon nagyra nőtt vezető hatalmat Franciaországban, mert azért a franciák szeretik, hogyha demokratikus fékek és egyensúlyok működnek a kormányzat körül.
Gondol-e Emmanuel Macron valamit Kelet-Európáról és benne Magyarországról?
Hát nagyon is gondol. Nagyon is gondol, és ezt nem is rejtette véka alá. Ki is mondta, hogy nem szupermarket az Európai Unió, tehát nem lehet a kosárba bármit belerakni, és így válogatni az előnyök között, hanem ez egy olyan szervezet, ahol oda-vissza működik a szolidaritás, hogy ezt már sokan megüzenték Magyarországnak, meg másoknak is, hogy nem lehet zsebrevágni a pénzt, örülni a szabad mozgás előnyeinek, és ugyanakkor kibújni közös feladatok alól, totálisan elutasítani mondjuk a menekültügy valamiféle megoldásában való részvételt. Ezt Macron világosan megmondta, most a napokban leült a visegrádi országok kormányfőivel, nekik is elmesélte. Ugye erről Orbán Viktor azt jelentette a médiának, hogy hát bizony voltak itt különbségek.
Férfiasan kezdődött a barátság.
Férfiasan kezdődött, de hát ugye bármit jelentsen is. És azért diplomata szemben az ember fölfigyelt, egy villanásig mutatták a képet, ahogy ülnek. Nekem szemet szúrt, hogy Macron jobbján ült Szobotka cseh miniszterelnök, balján Fico szlovák miniszterelnök, és vele szembe a túloldalon foglalt helyet Orbán Viktor és Beáta Szydló, a magyar és a lengyel kormányfő. Tehát ez a felállás is nagyon érdekes volt ilyen szempontból.
Mennyire tűri Emmanuel Macron mondjuk a kritikát, ha valamiről kiderül, hogy nem volt igaza? A menekült kvóta elosztási rendszere eléggé döcögősen működik, még azoknál is, akik egyébként ezt az elején üdvözölték. Mivel ha kiderül, hogy nem jó az egész, és nem szolidaritás hiányról van szó, hanem egyszerűen nem jó a rendszer.
Én azt gondolom, hogy Macron egy fiatal kora ellenére lehet őt vállon veregetni, de ő egy hallatlanul tapasztalt ember már is. Először is kitűnő iskolába járt, az ENA nevű francia elitképző államigazgatási szuperiskolába, és hát volt a François Hollande kormányzás alatt gazdasági miniszter. Na most Franciaországban a gazdasági miniszteri poszt egy elég kemény feladat. Az EU-ban sem új fiú, ahogy itt hallhattuk, hogy hát most ismerkedik, nem most ismerkedik, ő már nagyon régóta ismeri az EU-t, és részt vett az egyik legkeményebb miniszteri tanács csatáiban, és ez a gazdasági miniszterek, pénzügyminiszterek találkozója. Tehát ő járt rendszeresen az EU-ba. Most ott van a kormányfői grémiumnál, nyilván összeveti a hazai érdekeit és a külpolitikai mozgásterét, és aszerint fog önkritikusan viselkedni, vagy kritikusan támadni, hogy milyen erőpozíciókat lát a maga oldalán. Tehát ő valószínűleg jól meg fogja azt mérni, pontosan ki fogja számítani, hogy hol, mikor, mennyi konfliktus vállal föl, és Franciaország súlyának és erejének, és az általa megszerezhető támogatásnak megfelelő konfliktusokba fog belemenni, de azokba bele fog menni. Egyébként a kritikát kell viselni, mert a francia közélet olyan, hogy ott bizony a kritikát nagy kanállal mérik.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Balázs Péter egyetemi tanár volt, külügyminiszter, az Inforádió arénájának vendége.